5,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. 9 megsérültek, köztük gyerekek, amikor egy ámokfutó válogatás nélkül lövöldözni kezdett fürdőzőkre az amerikai Detroit mellett egy vízi vidámparkban. Az elkövető elmenekült a helyszínről, a fegyverét a rendőrség megtalálta. Szemtanúk szerint a tettes kiszállt az autójából, és 23 lövést adott le félautomata kézi fegyveréből, hangzott el az M1 híradójában. Tűzütött ki egy műszaki vizsga állomáson, gázpalackok is felrobbantak. Megfékezték a lángokat, és jelenleg már csak hűtési munkálatokat végeznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Ajakon, ahol ma reggel kigyulladt egy műszaki vizsga állomás, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Záhonyból és Nyíregyházáról vízszállítók érkeztek a munkálatokhoz, amelynek idejére a Vasút utca érintett szakaszát lezárták, tudatta a katasztrófavédelem. Gyógyszertárkereső és szűrővizsgálati funkciókkal bővült az egészségablak mobil alkalmazás, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hangsúlyozta. Az egészségablak alkalmazással könnyen, gyorsan és egyszerűen férhetünk hozzá egyre több egészségügyi szolgáltatáshoz. Az alkalmazás egyre népszerűbb, már több mint 3 millióan töltötték le, havonta 2,5 milliószor nyitják meg, és több mint 9 millió leletet töltenek le belőle. A gyógyszertárkereső funkcióval mostantól egyszerűen és gyorsan megtalálhatjuk a hozzánk legközelebbi nyitvatartó gyógyszertárakat. Az alkalmazás az ügyeletes gyógyszertárakat és azok nyitvatartási idejét is megjeleníti, szükség esetén útvonaltervet is mutat, hogy a felhasználók könnyen oda találjanak, áll a közleményben. A gondosóra programra eddig már több mint 650 ezeren regisztráltak, azaz már a minden harmadik 65 év feletti honfitársunk gondosóra felhasználó, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, a jelzőeszköz már 19 ezer életet mentett meg, és további 330 ezer hétköznapi esetben nyújtottak segítséget a kollégák. Ismertetése szerint az együttműködés további szakaszaiban a diszpécser szolgálat felkészítést kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni. Jó hír, hogy hamarosan telefonos alkalmazás is segíti majd az időseket és hozzátartozóikat. A gondosóra növeli a nyugdíjasok biztonságát és megnyugvást ad a hozzátartozóknak, közölte Nyitrai Zsolt. Egyben arra kérte a hozzátartozókat, hogy ha még nem tették meg, regisztráljanak az ingyenes szolgáltatásra online a gondosóra.hu oldalon, vagy telefonon a 061-445-0080-as telefonszámon. Még valamivel több mint 3 hetük van az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választáson induló jelölteknek és jelölőszervezeteknek arra, hogy eltávolítsák a kampány időszakában a közterületeken elhelyezett plakátjaikat. Egy héttel a választás után az ország nagyon sok pontján láthatók még hirdetőtáblákra, hirdetőoszlopokra, villanyoszlopokra kihelyezett választási plakátok. A választási eljárási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát július 9-én 16 óráig kell eltüntetni a plakátokat. A jogszabály szerint a plakátot annak kell eltávolítani, aki azt elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Az önkormányzatok a határidő lejártát követően maguk is eltávolíthatják a plakátokat, majd annak költségét kiszámlázhatják. Zajlik az apadás a következő napokban a vízgyűjtő területen. Az árhullámok levonulását jelentősen befolyásoló csapadék nem várható. Az árvízvédelmet összefogó országos műszaki irányító törzs tevékenysége lezárul, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Híreink végén az időjárásról. A csapadékgócok megszűnnek, a délután képződő gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, kötfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között valószínű.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes a Jai László. Vasárnapi adásunk témái: a derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozása másnapjára. Mórus Szent Tamás, mint halálig derűs lelkülete. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének tanárával, a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. A derű visszhangja. Ferenc pápa és a humoristák találkozásának másnapjára. A Szentatya pénteken reggel találkozott a humor világának művészeivel, akiknek többek közt az a hivatása, hogy a tréfa transzcendens erejével átsegítsék a nehéz helyzetben lévőket, és hogy erőt adjanak annak elviseléséhez. A pápa beszédében többször is hivatkozott Mórus Szent Tamásra, 8. Henrik király vértanú kancelláriára, aki szó szerint akasztófa humorral élt. Álljon itt most életrajzából néhány humoros mozzanat. Amikor már megfosztották hivatalától és vád alá helyezték, Tamás egy napon vidáman tért haza, és a fiával beszélgetett. A fia már azt hitte, hogy elejtették apjával szemben a vádat. Tamás megmagyarázta neki: a vád alól mentesülni? Erre egyáltalán nem gondoltam. Akarod tudni, miért voltam olyan vidám? Hitemre mondom, azért örültem, mert az ördögöt megtréfáltam. Ennél az úgynevezett úrnál én már odáig mentem, gyalázat nélkül nem vonulhatok vissza. Amikor Tamás beszállították a Tauer börtönébe, azt mondta barátságosan a kapitánynak: uram, megígérem önnek, hogy nem fogok panaszkodni ellátásra, lakásra és elhelyezésre. Ha mégis megszegném ígéretemet, vagy bármiben is terhér lennék önnek, akkor megengedem, hogy kíméletlenül tegye ki a szűrömet. Az egyik napon a börtönbe jött az államügyész, és elkobozta a könyveit és írószerszámait. Erre Tamás odalépett a ráccsal elzárt ablaknyíláshoz, és bezárta a súlyos fatáblákat. A megrőkönyörött felügyelőnek szokott szívélyességével ezt mondta: ha egy kézművestől elveszik az anyagot és a szerszámot, nem marad más átra, mint hogy bezárják a boltot. Miután meghozták a halálos ítéletét, közölték Tamással, hogy a király a felnégyelést kimondó ítéletet különleges kegyként a lefejezés enyhébb nemére változtatta. Ó, köszönöm a király jóságát, mondta Tamás, és nevetve hozzáfűzte: Mégis kérem a Jóistent, hogy minden barátomat őrizze meg a királyik egy efféle megnyilatkozásaitól. A hosszú börtön Tamás végül is elgyengítette, úgy kellett a vérpadra fölsegíteni. Lefelé már magam is lejövök, mondta tréfánkozva, hamarosan lefelé guruló fejére gondolva. Aztán elkomolyodott. Nyílt tekintettel végignézett a lélegzett visszafolytva álló tömegen. A bíró meg akarta ugyanis akadályozni, mégis hangosan ezt mondta. Testvéreim, tanúnak hívlak titeket, hogy a szent katolikus hitben, mint Isten és a király hűséges szolgája halok meg. Hű szolgája vagyok a királynak, de először az Isten szolgája vagyok. Imádkozzatok a királyét, hogy Isten vezesse és világosítsa meg őt. Aztán letérdelt és elimádkozta az 50. mizerére Uram irgalmazt kezdeti zsoltárt. Amikor ismét fölemelkedett, a hóhér hozzálépett, és mélyen megindultan a bocsánatát kérte. Tamás megölelte őt, és azt mondta, te ma velem a legnagyobb jó tettet fogod tenni, amit halandó ember a testvérével tehet. Ne tétovázz te át, és ne félj megtenni kötelességedet. Az én nyakam azonban meglehetősen rövid. Szedd hát össze magadat, nehogy melléjüss, és árts jó hírnevednek. Maga kötötte be a szemét, majd a tőkére hajolt. A hóhér már megragadta a bárdot, amikor Tamás eltorott, hogy várjon még egy pillanatra. Oldalra igazította a szakállát, és ezt mondta, ez aztán igazán nem követett el felsősértést. Aztán lecsapott a bárd. Interjú Tusor Péter egyetemi docenssel a Római Fraktói Vilmos Intézet Öröksége című angol nyelvű kötetéről. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Tusor Péter történészt, aki ezúttal egy angol nyelvű könyvvel érkezett a Vatikáni Rádióba, aminek az ismertetésére megkérlek, kedves Péter.
És köszöntöm a rádió hallgatóit, és köszöntelek, kedves atya. Így van, egy nagyon különleges alkalom a mostani, hiszen a fraknói kutatócsoportnak mind a 10 tagja nem csak azért érkezett az örök város, hogy a vatikáni levéltárba folytassa kutatásait, és most nem is a vatikáni magyar történeti sorozatnak hoztok ki egy újabb eredményeket tartalmazó kötetét, hanem valóban egy angol nyelvű monográfia van a kezemben, amely fraknói Vilmosnak a római örökségéről, a vatikáni magyar történeti kutatásokról szól, és ez egy új sorozat, Viterbói Szettecsitta kiadónál jelenik meg. Storia d'Ungheria, History of Hungary a címe, is van rendesen nemzetközi szerkesztőbizottsága, nem csak én szerkesztem, hanem Matteo Sanfilippo professzor is Viterbóból, tehát a magyar tudományosságnak és az itáliai magyar kutatásoknak most már lesz egy tisztán nemzetközi neves kiadónál, Viterbói Szettecsitta kiadónál megjelenő kötete. Miért is most 2024-ben jelent meg ez a kötet Fraknói Vilmos munkásságáról nemzetközi kontextusban? Tehát most ünnepeljük, tehát emlékezünk meg Fraknói Vilmos halálának 100. évfordulójáról. Ennek már volt egy nagy eseménye Nagyváradon, ő váradi kanonok volt. Május elején a püspöki palotában rendeztünk egy emlékkonferenciát őróla, és a holnapi nap folyamán pedig Rómában, az Aventinuson, az Istituto Nazionale di Studi Romániban lesz egy nagy-nagy nemzetközi konferencia, és ott fog ez a kötet bemutatásra kerülni. Ennek lesz egy eseménye. Azt hiszem, hogy már önmagában ez a tény is méltó figyelemfölhívás Fraknói Vilmos emlékére.
Kedves Péter, megkérhetlek arra, hogy egy-egy percben mutass be nekünk Fraknói Vilmost a legfontosabb ismerveivel, és egy másik percben pedig az ő római örökségét.
Igen. 1843-ban született Esztergomi Főegyház megyés pap, később nagyváradi kanonok, szekszárdi apát, sőt arbei választott püspök, emellett fényes akadémiai karriert fut be, az MTA-nak a főtitkára is többek között. Tudományos munkássága az a magyar modern történet tudománynak a megteremtéséhez nagyon sok vonalon járult hozzá, de a legfontosabb az, hogy ő kezdte el a vatikáni levéltárak 1881-es megnyitása után a módszeres föltárását a magyar történelem itteni forrásainak, egy gyönyörű nagy sorozatot adott ki, Monumenta Vaticana Hungariae néven, és igazából ezzel emelte be a magyar történettudományt, a születő magyar történettudományt a nemzetközi tudományosságnak a vérkeringésébe, sőt egy intézetet is alapít Rómában, sorozata
itt a másik
mellé.
Perc, akkor mi az ő öröksége?
Egy intézetet is alapít a sorozata mellé, ahol már nem csak elsőre föltárható nagy-nagy anyagokat pápai tizedszedőknek a jegyzékeit például publikálják, hanem módszeresen egy nagy egyházmegyének a Dunántúl nagy részét felülelő Veszprémi egyházmegyének a forrásait gyűjti ki hatalmas nagy vatikáni fondokból, és adja ki ez az intézet a Monumenta Romana Episcopatus Veszprémiensist. Már maga a vatikáni sorozat is önmagában egy intézet, hiszen az intézetet nem az épület, nem a kövek teszik, hanem maga a tudomány, amit művel, de mégis ugye egy egész más jelenlét volt Rómában, amikor már nem zarándokszállásokról jártak be a magyarok a Vatikánból, hanem nekünk is volt egy École de Rome-unk, mint a franciáknak, egy intézetünk, mint a németeknek és az osztrákoknak. Tehát van egy intézmény öröksége Fraknóinak Rómában, ami hát úgy áll, ahogy, de a tudományos örökség, a vatikáni kutatások, azt a fraknói kutatócsoport az folytatja is, ugye azok a sárga kötetek, amiket mindig hozok, most már nem Monumenta, hanem Kollektáni a Vatikána néven, ezt az örökséget folytatják, és most ennek az örökségnek a névadóját és alapítóját, hát ünnepeljük itt holnap egy nemzetközi konferencia keretében, és az ő működését őrzi ez a monográfia.
Kinek és mit akart igazolni a történet tudományi kutatások révén Fraknói Vilmos?
Nagyon jó kérdés. Elsősorban nyilván a magyarság nemzetközi helyét akarta reprezentálni.
Az időpont is fontos, hogy
igen,
mikor.
Igen, 1880-as, 90-es években járunk. Másfelől viszont a liberális magyar történettudománynak és magyar tudományosságnak az akadémia, a tudományos akadémia berkein belül kívánta megmutatni azt, hogy magyar katolicizmusban, magyar egyháziakban milyen modern szellemi potenciál létezik, és az egyházi intézményekben, mint az apostoli szentszék levéltáraiban, mennyire fontos források őrződtek meg, ami alapján ugye a nemzetnek a története egy egész más összefüggésrendszerben szemlélhető. Nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy nem állt meg Fraknói a tudománynál, a művészeti reprezentációt is fontosnak tartotta. 1909-ben, akkor már pedig visszaköltözött Budapestre különféle okok miatt, a lateráni székesegyházban emeltetett egy gyönyörű, hatalmas, oltárméretű emléktáblát a magyar államalapításnak, melyen a művész őt magát is megörökítette, ő áll a pápa mögött, belépünk a lateránmai jobboldali hajóban, talán a harmadik oszlopkötegen található, és tegnap a nemzeti emlékezés napján, összetartozás napján a fraknói kutatócsoport ezt az emlékművet meg is koszorúzta.
Ezt hálásan köszönjük, hiszen én minden csoportot, amelyik érkezik Rómába is vezetem, elviszem oda, és akkor ott azt érezzük, hogy a magyar valóság jelen van a római katolikus lateráni valóságban. Milyennek a könyvnek az angol nyelvű vonatkozása? Kit akar elérni a kutatócsoport a kötet angol nyelvű közreadásával?
Azt a nemzetközi tudományos közösséget, akik folyamatosságban, nem úgy, mint ugye nekünk a kommunizmus alatt megszakadtak ezek a nemes vállalkozások, folyamatosan itt vannak a Vatikánban, itt vannak intézeteik révén az Örökvárosban. Most a legfiatalabb generációk is monografikus formában láthatják, és azért közérthető formában a mi eredetünket, itt tudományos jelenlétünknek az eredetét. Másfelől pedig a holnapi konferencián osztrák, cseh, lengyel, horvát kutatók fognak beszélni azokról a tudósokról, akik Fraknóival együtt jöttek az egykori monarchia területéről, és a saját népüknek, saját nemzetüknek a történetét igyekeztek föltárni. Az ő számukra is a konferencia előadásomon túl Fraknóinak a személye egy sokkal plasztikusabb és hitelesebb formában és munkássága fog megjelenni a jövőben. Kötetet még csak itt a szerkesztőségben lehet látni, holnap lesz a bemutatója ezen a konferencián.
Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy elsőként adhatunk tudósítást róla, gratulálunk, és jó ízű folytatását kívánom a megkezdett sorozatnak. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Interjú Kanász Viktor történésszel, a vatikáni kutatások egyik kiemelkedő alakjáról, Óvári Lipótról. Stúdiónk vendége Kanász Viktor történész, aki holnap csütörtökön, június 6-án Rómában tartja első nemzetközi orosz nyelvű konferenciáját. Isten hozott Péter a stúdióban, és számolj be nekünk így erőzetesként erről a konferenciáról, a saját témádról.
Köszönöm szépen. Holnapi előadáson vatikáni kutatások egyik különleges alakjáról, Óvári Lipótról fogok beszélni előjáróban. Azért is izgalmas az ő alakja, mert úgy tekintünk rá, mint a fraknói korabeli római vatikáni kutatások egyik nagyon jelentős és fontos alakjára, pedig sohasem lépte át a Szent Anna kaput, sohasem kutatott magában vatikáni levéltárban. Felvetődik automatikusan a kérdés, hogy hogy lehetséges ez. Életútját, ha megnézzük, akkor nem tudós életútról van szó alapvetően.
Ütőtűnész volt?
Tulajdonképpen igen, viszont nagyon erős irodalmi vénával rendelkezett. Pályája kezdetén, miután harcolt a 48-49-es szabadságharcban, és orosz, majd osztrák fogságba került, íróként, valamint újságszerkesztőként dolgozott elsősorban, és így került többek közt Aradra, és 1859-ben Aradról emigrált Észak-Itáliába, és beállt Garibaldinak a seregébe, részt vett a nagy hadjáratba, volturnói csatában is harcolt többek közt, és tulajdonképpen a magyar légió egyik tisztjeként hagyta ott a hadsereget 1861-ben. Nápolyba költözött, és itt Pessina családba házasodott be. Azért is volt jelentős ez a család, mert többek közt olasz minisztert is adtak a korban, és Nápolyban önszorgalomból állt neki a helyi gyűjteményeket, elsősorban a könyvtárat és a levéltárat kutatni. Ez azért volt nagyon fontos, mert előtte tudomásunk szerint Nápolyban érdemi történelmi kutatások nem zajlottak.
Pedig jelentős magyar-nápolyi kapcsolatok voltak a 13.-14. században.
Ugye? Pontosan, és ez volt Óvárinak a nagy szerencséje, ugyanis nagyon hamar tulajdonképpen az első hónapokban rájött arra, hogy micsoda gazdag forrásbázis talált itt, és elsősorban az Anjou korszakra, valamint a Hunyadi korszakra vonatkozóan nagyon-nagyon sok és nagyon jelentős dokumentumokat adott közre és gyűjtött össze, irgalmatlanul nagy szorgalommal, tényleg napi szintű munkába járással. A nagy felfedezés azonban ekkor még váratott magára, tulajdonképpen csak 1866-ban robbant be a köztudatba, ugyanis megtalálta a nápolyi Margit legendát, ami Magyarországon különösen nagy feltűnést keltett, és 1860-as évek végétől állhatott neki az akadémia megbízásából a Hungarika gyűjtésnek, azaz a magyar vonatkozású középkori iratanyagok feltérképezésének Nápolyban és a környékén is.
A Margit legenda pedig?
Szent Margit életéről viszonylag kevés forrás állt rendelkezésünkre, és a Margit legendákból is többféle variáció létezett. Ezek közül a Nápolyban megtalált változat az az egyik legfontosabb.
Mikortól származik?
Árpád korból, ugye ez 1200-as évekből datálható, és fantasztikus leírása Margit életének és a Margit körüli csodálatos tevékenységeknek. A mi szempontunkból azonban ugye elsősorban a vatikáni források lesznek a jelentősek. Óvári egy-két év után döbbent rá, hogy itt Nápolyban a Farnese levéltárban található a Mohács utáni évtizedekre vonatkozó szentszéki diplomáciai levelezés, amely érdekes úton módon, de tulajdonképpen nem a vatikáni levéltárba kapott helyet, hanem egy kisebb része a pármai levéltárba, a nagyobb része pedig Nápolyba került, örökösödés révén.
A Farnese családi kapcsolatok révén.
Pontosan. És akkor harmadik Pál pápának a pontifikátusának a diplomáciai iratanyagai, azok Nápolyba kerültek, ezt Óvári felfedezte, és nagyon hamar rájött, hogy ez az egyik legizgalmasabb és legértékesebb vonatkozás ennek a levéltárnak, és ebből született meg az alapvető és talán az egyik legfontosabb kiadványa, amely pont ennek az időszaknak a levelezését adta ki. Innentől kezdve Nápoly és Itália szerelmese lett, és még hosszú évekig dolgozott nagyon termékenyen az itteni közgyűjteményekben, szeretett volna többször Rómába kutatni, nem sikerült neki, még a 1870-es évek végén magával az államtitkárral is levelezett, elküldte pont ezt a nápolyi vonatkozású kötetét neki, azonban ekkor se tudott bekerülni a vatikáni levéltárba, ennek ellenére mégis nagyon fontos a munkássága, később visszakerült Magyarországra, és az országos levéltárnak a tallevéltárnak a majd vezetője lett, és a híres diplomatikai levéltárat, az 1526 előtti magyar vonatkozások leveleket igazából ő rendezte egy külön levéltárba, ő hozta létre magát a diplomatikai levéltárat, de Olaszországról nem feledkezett el, hanem írói vénáját megcsillant, későbbiekben is szabályos sajtó hadjáratot vezetett Itáliába, ugyanis a kormány felfedezte kiváló írói vénáját, és az egyre erősödő román nacionalizmus ellen nagyon sok cikket és szabályos felolvasó esteket írt és tartott Franciaországban, és elsősorban Olaszországban. Nagyon jó nyelvi talentumai voltak, és éppen ezért ezt meg tudta tenni. Azonban életének van egy vatikáni szempontból is nagyon érdekes vetülete, vagy egy tanulsága, hogy zárásként mindenképpen fontosnak tartok elmondani. Magyarországon ismert az ő neve, magyarországi vatikáni kutatásoknak egyik meghatározó szereplője, és mégis, amikor a híres német vatikáni sorozat, a Nunciatur Berichte sorozat első kötetei napvilágot láttak, ahol pont ugyanezen időszaknak a diplomácia levelezését adták ki, akkor a magyarországi történészek meglepődtek azon, hogy nem hivatkozzák, hogy nem ismerik Óvári munkáit. Ugye Óvári magyarul írta meg elsősorban, és Magyarországon adta ki ezeket a munkákat, és valószínűleg ezért kerülhette el a német tudományosság figyelmét is, azonban ezért is tartom fontosnak, és tartja a kutatócsoport is fontosnak azt, hogy a magyar vonatkozású vatikáni eredményeket, azokat elsősorban magyarul kell nyilván közreadni, de nagyon fontos a nemzetközi bemutatása is, olaszul, németül, angolul ezeket közkincsé tegyük az érdeklődők számára, és remélhetőleg a holnapi konferencia is erre egy jó momentum lesz.
Akkor ez egy jó gyakorlat volt, mert ez nagyszerűen sikerült, a bemutatkozás, sok sikert kívánok a holnapi konferenciához. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, 65 évvel ezelőtt, 1959-ben nevezte ki Szent 23. János pápa, címzetes püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá dr. Belon Gellértet. Mint közismert, ő volt az, akinek a kommunista rendszerben a Kádár kormány nem engedélyezte, hogy elfoglalhassa püspöki székét. Gellért püspök egyébként egyházmegyénkben, Füzesabonyban született, s csak 1982-ben, 23 évvel kinevezése után lehetett pécsi segédpüspök. Érdekes módon 2011-ben 100. születésnapja is úgy múlt el, hogy nagyon kevés helyen lehetett róla olvasni. Pedig, ahogy több hiteles személyiség is szóvá tette, jól jönne nekünk ezer évente egy Szent Gellért. Ezek után természetes, hogy ahol csak lehet, beszélni kell róla, ahol csak mód nyílik, be kell mutatni Bellon Gellértet. Kedves hallgatóink! 1959-es püspökké és pécsi apostoli kormányzóvá történt kinevezésekor Baján volt plébános, ahogy hívei mondták, 48 évesen elmélyült tudás birtokában volt. Miközben Mindszenty József bíboros hercegprímás ekkor már az amerikai követségen élt menedékjoggal. A hazai egyházat egyre jobban gúzsba kötötte a kormány, melynek segítői voltak a békepapok. Olyan sziklakemény ember kellett volna püspöknek, mint amilyen Bellon Gellért volt, akit püspöki kinevezése után havonta idéztek be a rendőrségre. Zaklatták, és egy hét haladékot adva áthelyezték Miskére egy Kalocsa környéki kis faluba. Ez időtájt az ország püspökének nevezték Gellért atyát. Ő volt az, aki a Fogoly hercegprímás helyébe lépett. Nem az egyház kormányzat terén, hiszen azt nem engedték neki, de szellemileg, lelkileg a lelki pásztorkodásban. Fáradhatatlanul írt és beszélt. Lelki gyakorlatok sokaságával vitte az örömhírt. Bellon Gellért nagy tiszteletet vívott ki magának a szellemi elit köreiben. Kitartó szeretettel vezette vissza a katolikus egyházba az ismert írót, Kodolányi Jánost. Ő temette Illyés Gyulát, aki élete végén talált vissza Istenhez. Illyés maga kérte, hogy Gellért atya adja meg neki a végtisztességet és az egyház áldását. Gyászbeszédében Bellon nem ítélte meg az egyházától évtizedek óta eltávolodott Illyést, sőt, ő kért bocsánatot tőle az egyház nevében. Amint mondta, első szavunk a megkövetésé és a bocsánat kérésé. Keresztelésed szent pillanatától, amely örökre eljegyzett téged az atyával, a fiúval és a szentlélekkel, messze sodort a keresés útja, és bejártad a kutatószellem szinte minden ösvényét. És ebben a keresésben nem tudtunk úgy tanúságot tenni Istenünkről, hogy áldott valóságát egyértelműen fenntartás és kételkedés nélkül elfogadd. Kedves hallgatóink! Alig 30 évesen jó magam is készítettem interjút Bellon Gellérttel, amely 1985-ben egy irodalmi kiadványban a Hevesi Szemlében jelent meg. Bár nehezen tudtam rávenni a beszélgetésre Gellért atyát, aki azt kérte, hogy egy óránál ne tartson tovább az interjú, mivel fél tüdővel élt, s előtte több hónapot töltött a Mátraházi szanatóriumban, végül közel 3 órán át beszélgettem vele János Halmán, akkori szolgálati helyén. Az interjú megjelenését követően pedig több alkalommal is kaptam tőle levelet, meghívót, ha Egerbe vagy környékére jött lelki gyakorlatot tartani. Lenyűgöző volt a beszélgetés minden perce. Csak egy rövid részletet idéznék az általa mondottakból, Íme, ahogy ő mondta, az időm nagy részét írással töltöm. Írói hitvallásom, a Szentírást mai szemmel kell elemezni. Azokra a részletekre akarom felhívni az emberek figyelmét, amelyek fölött elsiklanának. A mélységekbe igyekszem behatolni. Eddig az idézet. Belong Gellért művelt ember volt, akinek hatalmas tudását írásai és beszédei mutatják. Joggal félt tőle az egyház üldöző államhatalom. Írásaiban Goethétől Pascalig idézett, stílusa tömör, élvezetes, színes volt, 1980-tól rendszeresen publikált az Új Emberben is. Teológiai felkészültségét az üldöztetések ellenére is gyümölcsöztetni tudta mindazok körében, akikhez eljutott. A szorongattatások enyhültével, a 80-as évektől írásaival szélesebb tömegek felé is fordulhatott. Irodalmi és közéleti tevékenysége révén országos ismertségre tett szert. Az újszövetségi szentírást nem csak jól ismerte, mivel kívülről tudta, hanem annak tanítását papok és hívek számára egyaránt karizmatikus adománnyal volt képes magyarázni. Nyomtatásban több írása is megjelent, legismertebb könyvei, Imádkozzál, Jézus lelkülete, Ellesett pillanatok. Kedves hallgatóink, Belong Gellért püspöki jelmondata sebtől gyógyult. Ehhez pedig a következőt fűzte hozzá Gellért atya az általam jegyzett interjú végén. A testi-lelki megpróbáltatásokban nagy embernevelési lehetőség rejlik. Ahogy már mondtam, Gellért atya féltüdővel élt, így emlékezett meg róla dr. Kulka Frigyes tüdőgyógyász professzor. Amikor megismertem, súlyos beteg volt, a már egyszer megtámadott tüdőben rosszindulatú daganat alakult ki. Emiatt a szegedi sebészeti klinikán 1975-ben a jobb tüdőt a mellhártyával együtt el kellett távolítanunk. A műtét után szövődmény lépett fel, s ezért többszöri reoperációra kényszerültünk. Közel 4 évtizede dolgozom sebészként, s így volt alkalmam megismerni számos beteg műtéti teherbíró képességét, reakcióit. Ilyen türelmes, együttműködő, a legnagyobb szenvedéseket is szerényen elviselő és egyben gyógyulni vágyó emberrel még nem találkoztam. Megcsodáltam lenyűgöző egyéniségét, műveltségét. Megtiszteltetés volt számomra, amikor házába meghívott családommal együtt, és láthattuk, hogy ez a nagy műveltségű ember milyen közszeretetnek örvend. Kedves hallgatóink! Püspökké szentelésére 23 éven át várnia kellett, mire a magyar állam ehhez hozzájárulását adta. Így arra csak 1982-ben került sor, amikor is Szent II. János Pál pápa kinevezte pécsi segédpüspökké az akkor már nagybeteg Belong Gellértet. János Halmán szeretett hívei között maradt élete végéig. 76 évesen, 1987 májusában kapta meg égi kinevezését a 20. század második felének egyik legnagyobb magyar főpapja. Belong Gellért szent ember volt, aki teljes szívével és egész lelkével kereste és szolgálta Istent.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai híreket követően a cseperedő műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, négy gyermekes édesanyával, a műsor szerkesztője Berec Renáta. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban a 15. századi nők életébe kaphatnak betekintést Kristóf Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatójának segítségével. Érdemes lesz velünk tartani. 2 órakor ismét hírek, majd Közelkép portré műsorunkban Novák Lajos pap növendékkel beszélgetünk hivatásáról. A Közelkép után Gaudete műsorunkban Mihály Mátyás, Giovanni Salazar, Luidimar Herrera Alcasio diakónusokkal beszélget hivatásuk alakulásáról Muhari Máté. Majd a Karitász percek következik, melyben Szabados Edinával, a katolikus Karitász kommunikációs referensével, valamint dr. Vojcek László szülésznőgyógyásszal beszélgetünk az orvosmisszióról. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a látássérült személyek elemi rehabilitációjáról beszélget az Észak-Magyarországi Látássérült Rehabilitációs Központ intézmény vezetőjével, Gottfried Péterrel, valamint Németh Márta szakmai vezetővel Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Fehér József, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Jézus egy napon bárkába szállva tanította a galileai tó partján összegyűlt tömeget. Midőn beesteledett, így szólt tanítványaihoz, evezzünk át a túlsó partra. Erre azok szétoszlatták a tömeget, őt pedig magukkal vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is kísérték őket. Ekkor hatalmas szélvihar támadt, olvasom a Márk evangéliumban. A zsinat arra kötelezte az egyházat, hogy kihajózzék a nyílt tengerre. És ez nem jelent nyugodt hajózást. Az egyháznak egy nyugtalan világ közepette kell vitorláznia, és vállalnia kell, hogy itt is, ott is viharos biszkájai öblökre bukkan. Szükség van a reménységre, ami nem annak függvénye, hogy valakinek a kedélye mennyire hajlik vagy nem hajlik az optimizmusra, hanem azon a bizonyosságon alapul, hogy Krisztus közöttünk él. Ez a nyugtalanság, válság nem csupán a katolikus egyházra jellemző, hanem a mai társadalmunk minden területére. Nehéz korszakban élünk. Az úgynevezett ipari korszak óriási feladatokat és problémákat hoz magával, amelyeket egyszerűen az elmúlt kor eszközeivel megoldani nem lehet. Ki lehetne nyugodt ilyen problémák láttán, és kine kérdezni és keresni szenvedélyesen, mi az, amit másként kell tennünk, hogy megfelelhessünk a kor követelményeinek. Engedd, Urunk, hogy a népek a mai idők viharában Krisztusnál keressenek oltalmat. Add, Urunk, hogy Szent Atyánk Krisztus erejével kormányozza egyházadat. Engedd, hogy az élet szenvedései és megpróbáltatásai Krisztushoz vezessenek bennünket.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy, bocsánat,